Na hát, szevasztok, itt vagyunk Münchenben az Inhorgentán, hadd mutassam be az órásvilág aktuális trendjeit. Az év első negyedévében mindig az van, hogy elkezdenek érkezni a különböző márkáktól az újdonságok, és van egy csomó rendezvény, LVMH Watch Week, Inhorgenta, és majd április 1-én idén jön a Watches and Wonders, és ezeknek a kapcsán általában bele szoktunk menni a különböző trendekbe, hogy mi is várható a következő évben, vagy mi is az, amivel a gyártók most éppen kijöttek, úgyhogy egy ilyen fog következni a folytatásban. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. És nyilván a Watches and Wonders újdonságait meg sem próbálnám így előre megfejteni, egyrészt úgy sem találnánk el, másrészt meg hiába vannak pletykák, ezeknek a nagy része általában kiderül, hogy egyszerűen csak nem volt igaz, úgyhogy nem érdemes szerintem ezzel foglalkozni, azzal viszont igen, hogy mi az, amiket mondjuk az elmúlt néhány hónapban bemutattak, és ebből lesz olyan is, ami a tavalyi évben került bemutatásra, viszont mondjuk trend szinten, vagy trend vonal szinten nagyon jól illeszkedik arra, amiről egyébként így beszélni akarok, úgyhogy majd ilyenekkel is lehet itt találkozni. A Baselworld megszűnése után egy csomó márka kereste nagyjából a helyét, meg a kapcsolódási pontokat, egyrészt a vásárlókkal, másrészt a partnerekkel, és ebben az évben úgy érzem, hogy nagyon sokan megtalálták a számításukat, így a müncheni messzében tartott kiállításon belül, ami ugye tavaly volt 50 éves, és tavaly jelentettek be egyfajta megújulást, és erre a hullámra ült rá az idei év is, ahol már például megjelent az FHG is, mint kiállító, akik egyébként ugye egy svájci alapítvány, akik órás képzéssel foglalkoznak, és tőlük lehet egyébként minősítéseket szerezni. Az ő keretükön belül érkezett egyébként a Watch Talks nevű színpad is. Így lehetett maga az Orisz is kiállító, irigyésre méltóan szép, és egy nagyon nagy részt építettek nekik. Sokakkal beszéltem a kiállítók és a résztvevők közül, és sokan úgy gondolták, hogy egyébként ez a, hogy az ő megjelenésük is, meg önmagában, hogy a svájciak ilyen szinten fókuszálnak már erre a rendezvényre, nagyon-nagyon jót tett. Vannak egyébként ezzel ellentétes mozgások is, például amikor 2 évvel ezelőtt a Seiko bejelentette, hogy ők már nem lesznek ott az Inhorgenta, viszont mondjuk az idei évben pedig megjelent a Fossil Group, amin egyébként sokan felkapták a fejüket, hogy egyébként itt mit csinálnak, vagy egyébként tavaly az Ice Watch itt jelentette be, hogy most akkor ők ide így vissza vannak térve, ami igazából nagyon nagy hullámokat egyáltalán nem vert az órásiparban. Nyilvánvalóan nem szeretnék és nem is lehet az óraipar egészére következtetéseket levonni abból, amit ebben a 2 napban láttam. Pont ezért van az, hogy hoztam más támpontokat is másféle megjelenésekből, olyanokról is, amik az LVMH Watch Week-en jelentek meg, meg olyanokról is, amik egyébként azóta teljesen más és tőlük független gyártóktól. Úgyhogy szerintem ebbe kezdjünk is bele. Ami legfeltűnőbb volt számomra, az természetesen most is a színekkel kapcsolatos. Ugye tavaly fogalmaztam meg azt a mondatot, hogy a zöld az új kék, hogy nagyon-nagyon sok olyan gyártó van, akik egyébként elindultak egy olyan fajta irányba, hogy nagyon tolják a zöld színeket, és ez a trend ebben az évben sem maradt alul, sőt, nagyon sok gyártó automatikusan, amikor megjelenik egy új széria, jön egy klasszikus feketével, mellé talán egy fehér számlappal, vagy szürkével, jönnek egy középkékkel, mert ezek azért kellenek, és az automatikus harmadik vagy negyedik szín attól függ, a zöld, és amit most megfigyeltem, és az idei évben nagyon trend, hogy kijönnek egyfajta ilyen lilás, burgundis, bordós árnyalattal, gondoljatok bele csak most az Omegának a legfrissebb bronzgoldos megjelenésébe, ugye itt is dominált a burgundi, de például nem olyan régen jelentek meg az Orient Makeos Solarok, ezekben is volt egy bordó megjelenés. A Römer most érkezik egy Procrono verziójával, amiben szintén van bordó számlapos. És még nagyon sok gyártót fel lehetne sorolni, akik érkeztek hasonló kiadásokkal, de térjünk egy kicsit vissza a kékre. Azt láttam, hogy egyébként a kék természetesen nincs eltűnőben, tehát ezt senki sem mondja, a kék az még mindig egy nagyon-nagyon biztos választás a gyártók részéről, viszont azt láttam, hogy a kékben most megint vannak hangsúlyeltolódások, például a jégkék az hangsúlyosan megjelent egy csomó gyártónál, ugye korábban ez volt ilyen Tiffany kékes hullám, most a Citizennek a Series 8-jéből jött ki egy nagyon-nagyon szép megoldás, viszont van egy csomó gyártó, akik nem a visszafogott vonalat képviselik ebben, hanem pont a harsány vonalat, és mondjuk ilyen nagyon rikító indigó kék felé is elindultak már páran. Például a Zeppelinnek a standján láttam ilyet, ami szerintem mindenképpen olyan volt, ami egy kicsit akár mondhatnám azt is, hogy meghökkentő. A zöld trendet például ott is nyakon lehet csípni, nézzétek meg, az Orisnak a Big Crown-jából is jelent meg egy zöld számlós verzió. A korábban az Oris Aquis egyébként létezett már, ugye zöld számlós verzió, úgyhogy azt most nem veszem ide. Viszont a Midónak például a legutóbbi Commanderje, ami néhány napos megjelenés, az is egy ilyen nagyon-nagyon szép zöldszámlapos, és egyébként ilyen kicsit színátmenetes verzióval érkezett. Ugyanúgy, ahogy egyébként szintén nagyon friss megjelenés, a Bühererekben exkluzívan az Ulysse Narden Freakjének ez a fajta tűzzománc számlapos verziója. Úgy gondolom, hogy ezek mind-mind-mind hűen tükrözik a zöldnek a térhódítását. Természetesen a mindenféle más konzumer márkákban megjelent zöld megjelenések mellett. Úgy gondolom, hogy azért a luxusipar nem feltétlenül diktálja a trendeket, de egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy ha már ők is, akkor azért ebben lehet valami. És megint az van, hogy szerintem a zöldülés nem a luxusiparból jött, hanem ők is egyébként csak folytatják ezt a trendet. És ha már luxus, akkor az Hublot-nak a Classic Fusion zsönnyeikből is jött ki ilyen nagyon szép Old Money stílusú zöldben, amik egyébként még csak nem is friss megjelenések, szerintem ilyen 1-2 évesek a legjobb emlékeim szerint, úgyhogy szerintem egyébként ezt a zöld trendet egyértelműen alá lehet most már írni. Van egyébként ott kék trendvonalban egy érdekes visszaesés, amiről mindenképpen beszélni kell. Ugye nagyon sokan jöttek ki annó a Tiffany kékes árnyalatokkal, és tényleg trend volt mindenhol, és még a mai napig is jönnek ki ilyen megjelenések. Viszont érdekes, hogy a Casio, aki az egyik elsőként ült fel erre a vonatra, konkrétan látványosan behúzták a kéziféket, és tavalyi év végén már kaptam az információt, viszont most már hivatalos az is, hogy az összes Tiffany számlapos, vagy hát ezt a fajta árnyalatot követő számlapot visszavont a Casio, tehát hogy már tehát nem érhetőek el a kollekcióban, és ahogy néztem, az Inhorgenten kiállított teljes európai elérhető kollekciót, egyetlen egy darab sem szerepelt már benne, ami azért érdekes, mert korábban 6 különböző kiadásuk is volt, az Edifice-ektől elkezdve az MTP-ken át, így tényleg mindenfélejében voltak, de most már így egyáltalán nincsenek. Alapvetően szerintem így a Tiffany hullámnak a végét itt lehet, hogy valahol meg lehetne húzni. Van még egy másik fontos trend, ami szintén évek óta történik a zöld mellett, viszont ez a méretekre vonatkozik, és ez egyfajta méret csökkenés, vagy hát downsizing trend, ahogy ezt szoktuk hívni. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb gyártó nem pumpálja fölfele méreteket, hanem vagy stagnálnak, vagy konkrétan egyre kisebb és kisebb méretű órákat jelenítenek meg. És ezzel kapcsolatos volt például az Orientnek, amikor kijött a 40 mm-es családja, amiből ugye most láthattunk új Solar verziókat, de például erre a vonatra ül fel a Citizennek a legújabb Cuyosa családjának a 37 mm-es kiadása is, és szerintem egyébként ez egy tök jó dolog, hogy ez a fajta lapított hordóforma meg tud jelenni egy kisebb tokformában, nem csak 40-esen, vagy a fölötti méretben, és tudom, hogy egyébként a Tissonak korábban volt már 35-öse, de én meg azokat túl picinek éreztem, úgyhogy ez a köztes méret, én úgy gondolom, hogy jól tud majd működni, aztán, hogyha itt lesznek Magyarországon, meglátjuk, hogy milyenek lesznek a belőle az eladások, de én mindenképpen örülök annak, hogy van ez a fajta lefelé menő trend. Egy másik trend, ami most a közepes gyártóknál volt megfigyelhető, és meglepődtem, mert egymástól tényleg gyakorlatilag független gyártók jöttek elő hasonló ötletekkel. Például a Zeppelin, illetve a Pointec csoporton belül a Bauhaus Aviation, ugye ami az Iron Annie volt korábban, legalábbis így hívták, de ugye most Bauhaus Aviation néven jönnek ki. Van egy nagyon-nagyon erős olyan vonal, ahol folyamatosan vízszintes csíkozások vannak a számlapon. Ez megjelenik egyébként például a Junkersnél is, de amiközben nézegettem az újdonságokat, láttam a Casio MRG-knél is, de még a Pierre Lanier-nek is jött ki ehhez nagyon hasonló, vagy ilyen stílusú órája, úgyhogy úgy gondolom, hogy valahogy erre így ráéreztek, értem, hogy ez nem egy olyan dolog, mint a Tiffany hullám, viszont ez egy visszaköszönő mintázat, ami legalább 5-6 kiállítónál felmerült egyszerre, és úgy gondoltam, hogy ez mindenképpen foglalkozni kell vele. A számlap textúrákkal kapcsolatban vannak még megfigyeléseim. Lényegében, hogyha a női modellek jelennek meg, most már automatikus lett az, hogy kagylóhéj számlapokkal érkeznek. Ebből most tudnék konkrétan. Tegnapi nap volt videó az Undinének az új sorozatáról, ahol tényleg kagylóhéj számlapokról beszélünk. Egyébként ez rajtuk kívül megjelent számos más gyártónál is. Mi nekem nagyon-nagyon tetszett, a Citizennek-nél a The Citizennek jött japán vasi papír számlapos megoldás, ami egyébként egy nagyon egyedi textúra, viszont Magyarországra ez nyilván nem fog megérkezni, viszont egyébként ezt a fajta textúrázós trendet szerintem jó képviseli. Alapanyagok tekintetében kétféle megfigyelésem van. Az egyik a kerámia. Én tudjátok, hogy egyébként én nagyon szeretem a kerámiát, iszonyatosan szeretem a kerámia lünettákat. Egyrészt olyan kerámia berakásokkal, amik egyébként nem búvárlünetták voltak. Lehetett találkozni még az olcsóbb szegmensben is kerámia tokos órákkal, ez többféle gyártónál is emlékszem ilyenre. A másik megfigyelésem pedig a karbon. Ugye a tavalyi év végén már jött a hatalmas hype, hogy úristen, a Tissot kijön egy karbon PRX-el. Magyarországra egyébként még nem érkeztek meg. Ha nem csalnak az infóim, akkor lehet, hogy két héten belül már Magyarországon is lesz. De számtalan más gyártó is elkezdett nagyon hangsúlyosan karbonnal játszani. Nézzétek meg, az LVMH Watch Week-en jelent meg a Zenitnek a Revolution Chronomaster Revival Covergirl Carbon kiadása, ami egyébként éleszkedik a downsizing trendbe is, mert ugyanis 37 mm volt az átmérője, és hozza ugyanezt a fajta lapított hordóformájú tokformát, amit már a PRX-eknél is emlegettem, és ezen kívül is érkeztek még érdekes carbon kiadások a Victorinox-tól elkezdve az Hublot-ig. Viszont ami nekem nagyon-nagyon szemet szúrt, az a Garmin volt, és náluk még volt egy szintén nagyon izgalmas dolog, érkeztek damaszkuszi acéltokkal. Nem csak úgy nézett ki az óra, minthogyha damaszkuszi acélból lett volna, ilyen kiadást is láttam mostanában, ahol a tok csak meg volt marva, hogy úgy nézzen ki, mintha damaszkuszi acél lett volna. Nem, ez konkrétan damaszkuszi acélból is készült. Az árcímke is mellé egyébként nagyon durva volt, mert ilyen 3000 euró fölötti árról van szó, amikor azért így azt mondod, hogy azért mégiscsak értem, hogy az okos órák királya a Garmin, de hogy azért 3000 euró az bárkinek fájdalmas. Tehát az mert tényleg a belépő luxus, meg a konkrét luxus kategória, úgyhogy ott azért már el is vársz ilyen dolgokat. Ha már bementünk a különleges fém megoldásokba, akkor egyet még mindenképpen meg kell említem, de ez most nem tokra, hanem szíra vonatkozik. A Casio előállt a úgynevezett hajlítható fémmel, természetesen ők nem így hívják, ezt én neveztem el így. 10 éves fejlesztés eredményeképpen kijöttek az új 5600-as, illetve 2100-as sorozataikra olyan fémnek kinéző szíjjal, ami természetesen hajlékony, rugalmas, viszont nem a korábbi műgyantából van, hanem uretánból és szilikonnak a keverékéből, és a technikai leírásokból kiderült, hogy ezek egyfajta ilyen gőzölt, fóliázott, én nem is tudom milyen technikát, de hogy ezek a szavak mindenképpen elhangzottak, és ezekkel lett megoldva az, hogy egyrészt nem kopik le róla a festék, másrészt tartós, harmadrészt pedig rugalmas is, úgyhogy ha a kezedbe veszed, úgy néz ki, mintha fém lenne, magadra teszed, tök kényelmes, kényelmesebb egyébként, mint a műgyanta, rugalmas, könnyű, de mégiscsak hozzátesz a Casio G-Shockoknak a GM sorozatához, és nagyon-nagyon jó szerves egységet alkot magukkal a szögletes, illetve az elnyújtott tokformákkal. Ez szerintem egy nagyon látványos újdonság, és biztosan vannak olyanok, akik régóta vártak erre, és nem csak aranyszínben érhető el, hanem egyébként ezüstben is, ami hozzám különösen közel áll. Technológiailag, amit még meg kell említeni, ez természetesen a Solar Chrono, már a tavalyi évben is hangsúlyosan több Solar Chrono megjelenés is volt, elég csak említeni az Orient Meiko-nak a szoláriait, viszont megérkeztek az első svájci Solar Chronók is. A Römer most mutatott be először Titán Solar Chrono családot többféle színben, és amit még lehet tudni, hogy a Tissot is érkezik egyfajta ilyen kiadással, ami szintén hamarosan fog érkezni Magyarországra. És egyébként a Tissot megérkezni fog ezzel kapcsolatban egy másik újdonsággal is, ahol maga a Solar Panel nem a körgyűrűben lesz, nem a számlap alatt lesz, hanem az üveg és a számlap között lesz. Erről egyébként még csak ilyen belső információkat kaptam, nem tudom, hogy ez mikor érkezik, de szerintem egy tök izgalmas dolog, és engem nagyon érdekel, hogy mondjuk a számlapnak az olvashatóságát ez befolyásolja-e, és ha igen, akkor mennyiben, de mondom, ezek nagyon-nagyon-nagyon forró dolgok. Erre a Solar Chronos trendre rezonál még viszont teljesen más, önmagában a hosszabbított élettartam. És ez persze egy tök jó dolog, szintén már az előbb említett Römer jött ki egy 10 évnyi élettartamot ígérő, egyszerű elemes órával, tehát ez nem szolár, nem akkumulátoros, nem kapacitoros, semmi. Ez egy egyszerű óra, amire azt ígérik, hogy 10 évig járni fog, és ezzel kapcsolatos természetesen a járástartalék növekedés, ez megint csak megfigyelhető egy csomó gyártónál, és ennek az oka természetesen az, hogy legtöbben, akik megnövelt járástartalékkal dolgoznak, azok általában olyan szerkezetgyártóknak a megoldásait kezdték el beépíteni a termékükbe, amik már egyébként évek óta rendelkezésre állnak, csak egyszerűen most koptak ki azok a készletek, amik nekik voltak, és akkor úgy gondolták, hogy akkor milyen lenne most, hogyha már megnövelt járástartalékkal érkeznének az óráink. Például egyébként ebben itt kell megemlítem mondjuk a Rulát, akik 60 óra járás tartalékos órákkal érkeztek, vagy már többször említett Hublot-nál most jött ki a Mecha 10 kiadások, ami a nevéből fakadóan 10 napos járás tartalékos kiadásokkal érkeztek. Több gyártó elkezdett olyanokkal okoskodni, hogy most akkor ők is szeretnének svájci szerkezetes órát, ez természetesen általában az európai gyártókra vonatkoznak, de nem 100%-ban, tehát például mondjuk a Cárbomba is megjelent svájci szerkezetes saját órával, nyilván nem Swiss Made, de bár eredetileg volt arról szó, hogy csinálnak egy Swiss Made sorozatot, de aztán szerintem utána számoltak és rájöttek, hogy nem adná ki. És egyébként a svájci szerkezetes dolgot legtöbben arra használják, hogy egy kicsit föl tudjanak menni árban, és egy másféle árszegmest meg tudjanak ezzel támadni akár. Viszont egyébként beszéltem egy olyan gyártóval, akinél ez egyébként olcsósítást jelent, ez pedig a Yema, természetesen az új szupermennyeiből van egy SV200-al elérhető sorozat, ami egyébként azért számít olcsóbbnak, mert nyilván a Yema ugye saját szerkezetekkel épít órákat, Franciaországban, és azokhoz a házon belül készült szerkezetekhez képest az SV200-zal adott szerkezetek nyilván olcsóbbak, de ugye ilyet más svájci gyártók is csinálnak, és ott azért így nem kapunk a szívünkhöz, mondjuk például az Orisnál is ugye a Miss Pig is kiadás ugyanilyen volt, hogy a saját kaliber 400 helyet beletettek, SV2671-eket méretre is jobban stimmelt hozzá, meg árban is így olcsóbb lett, a Yema is lényegében ugyanígy gyárt. Nem tudom, hogy ez feltétlenül trend, de ezt majd eldöntitek. Szerintem nagyjából most ennyi lett volna, amit én el szerettem volna mondani a trendekről, amik megjelentek az elmúlt néhány hétben, és hogy szerintem ezek a trendek folytatódni fognak a következő évben, de nem az a lényeg, hogy én mit gondolok, hanem az, hogy ti mit gondoltok, írjátok a kommentben, és találkozzunk legközelebb.